Kedves kollégák, mindenkinek kellemes délutánt kívánok. 6. heti szabályzástechnika előadásnak a témája az további mintavételes szabályzási struktúrák lesznek. Ugye a mai előadásnak azt a címet adhatom, hogy mintavételes szabályozások. Mintavételes szabályozások közül kettő jut a mai alkalomra. Az egyiknek az lesz a neve, hogy Smith Prediktor, a másiknak pedig a két szabadságfokú szabályzó. A mintavételezés tárgyalásába és a mintavételezés tartalmazó szabályzási köröknek az ismertetésébe a Harmat István kollégám az előző előadáson belefogott, de ugye minden előadást egy áttekintéssel szoktunk kezdeni, ez most sem lesz másképp, ha igyekszem átismételni azokat a fő pontokat, amikre ma is majd szükség lesz. Előtte néhány emlékeztető, az egyik a zárt helyi dolgozatról, senki ne feledkezzen meg róla, október 30-án kedden a zárt helyi időpontjában lesz. Ez még kicsit távolabb van, de ami nagyon közel van, az az a bizonyos csütörtöki problémának a megoldása. Még egyszer ide raktam ugyanezt a blokkot, két páratlan heti csütörtöki alkalom fog elmaradni. Az egyik már el is maradt, a Schönherz kupa miatt a múlt héten, ezért úgy döntöttünk, hogy kiegyenlítjük az így keletkezett eltolódást a számítógéptermi és a tantermi gyakorlatok között. Tehát holnap csütörtökön az I2 és az I3-as kurzusok hallgatói, azok megcserélik a saját HSK és tantermi gyakorlataikat, aki tehát az eredeti ügymenet szerint tanterembe jönne holnap, az a HSK-ba megy, aki pedig a HSK-ba jönne holnap, az a tanterembe megy. Remélem már valamilyen egyéb csatornán is sikerült a kollégákat elérnem, ugyanis erről küldtem üzenetet a portálon és a Neptunon is, és azt pedig még inkább remélem, hogy egymással ezek az üzenetek azért koherensek voltak. Fontos, hogy ugye aki a HSK-ba megy holnap, az ott kis ZH-t is fog írni. Oké, tehát nem... A kis ZH-k azok nem cserélődnek, tehát ilyen értelemben. Utána a normális rend vissza fog állni, tehát mindenki oda kell, hogy menjen, ami az eredeti beosztása szerint is szerepel. Tehát ugye az előadásokat az előző részek tartalmának összefoglalásával szoktam kezdeni, ez most sem lesz másképpen. Különös tekintettel ugye a mintavételes szabályzásokra és magára a mintavételezésre. Igen. Így van. Az addig elhangzott anyagrészekre vonatkozó kiskérdésekből kell készülni. Oké? Tehát ez a... Tehát amilyen kiskérdésnek az anyaga nem hangzott el előadáson vagy korábbi gyakorlaton, az értelemszerűen nem szerepelhet. De mind a két HSK gyakorlatokon kell kis ZH-t ír. Tehát visszatérve az ismereteknek az áttekintésére, ugye mindent, amit tanultunk, ezt a két nagy csoportba lehet osztani, az egyik az úgynevezett analízis ismeretek csoportja, amely azzal foglalkozik, hogy milyen tulajdonságai vannak egy szabályzási körnek, hogyha már adott a szabályzási körnek az összes eleme, a szabályzó és a szakasz, meg maga a struktúra is. A másik nagy csoportja az ismereteknek, az az úgynevezett szintézis ismereteknek a csoportja. Ugye itt, de azok tartoznak, amelyek magának a szabályzónak, a visszacsatolásnak a megtervezését írják le. Analízis ismeretek közé lehet sorolni magát azt, hogy mivel foglalkozik a szabályzástechnika, hogyan lehet egy szakasznak az átviteli függvényét megkapni és tanulmányozni, hogyan lehet a statikus tulajdonságait meghatározni egy szabályzási körnek, hogyan lehet a zárt szabályzási kör stabilitására következtetni. Itt három kritériumot is tanultunk, a Hurwitzot, a Nyquistot és a Bode-t. Ehhez kapcsolódóan pedig definiáltuk a vágási frekvenciát és a fázistartalékot is. Ugye a vágási frekvenciáról megállapítottuk, hogyha a szabályzási kört egyfajta szűrőnek tekintjük, akkor az a sávszélességét jól közelíti ennek a szűrőnek. Sőt, az ideális holtidőtag leírását is külön tárgyaltuk, mert olyan szabályzási köröket is tudunk szabályozni, amelyben ilyen tag fordul elő. További fontos analízis ismeret volt, az elmúlt előadáson tárgyalt néhány terület, az a mintavételezéssel foglalkozott. Ugye a szabályzóinkat hiába tervezzük folytonos időben, azt mintavételesen vagyunk kénytelenek megvalósítani, hiszen ez a szabályzó általában valamilyen számítógépen fut. Ez azt jelenti, hogy egy számítógép köré egy mintavételes szabályzót építünk, valamilyen módon a számítógépbe be kell, hogy jusson az a jel, amit visszacsatolunk, és valamilyen módon a számítógéptől el kell jusson a beavatkozó szervig az a jel, amit mi kiszámítunk. Ezért ezt a számítógépet különböző átalakítókkal kénytelenek vagyunk körbevenni. Ez egy analóg-digitál átalakító, ez pedig egy digitál-analóg átalakító, az esetek túlnyomó többségében, és ugye ezt valamilyen szinkron módon egy órajel vezérli ezeknek az elemeknek a működését. És ugye az, hogy lecseréljük a folytonos idejű szabályzót egy ilyen elemre, azért annak következményei vannak, és a következményeket azokat tanulmányozni tudjuk, ezért a Shannon tételt kell itt is alkalmaznunk, hiszen mintavételezésről van szó. Tehát azt, hogy a folytonos idejű szabályzót csak úgy egy ilyen mintavételes szabályzóval helyettesítjük, azt nem tehetjük meg büntetlenül. A Shannon tételből következnek követelmények arra, hogy mikor tehetnénk meg ezt büntetlenül. Akkor tehetnénk meg büntetlenül ezt a mintavételes megvalósítást, hogyha két feltétel teljesül. Az egyik feltétel az, hogy a jeleink sávkorlátosak, és ez a sávkorlát olyan, hogy a Shannon tételt be is tartjuk. Tehát a mintavételi frekvencia ennek a sávkorlátnak legalább a kétszerese, tehát a órajel az ennek megfelelő mintavételnél csak kisebb lehet. A másik követelmény pedig az, hogy egy úgynevezett ideális aluláteresztő szűrőt alkalmazunk, amelyik a folytonos idejű jeleket képes nekünk visszaállítani. És hát sajnos az a helyzet, hogy arra a megállapításra jutottunk az elmúlt előadás során, és a harmadik kollégám jutott erre a megállapításra, hogy ilyen ideális aluláteresztő szűrőt nem építhetünk be a szabályzási körben, ugyanis ez nem kauzális viselkedésű. Tehát annak tudnia kellene a szabályzó jövőbeli beavatkozó jeleiről is, de hát ezt nyilván nem tudhatjuk, hiszen a szabályzó az mindig az aktuális hiba, és a hiba múltbeli értékei alapján képes csak beavatkozni. Tehát ezeket a körülményeket, ezeket a követelményeket nem tudjuk teljesíteni, így ehelyett egy tartószervet, egy kauzális tartószervet kell alkalmaznunk. Ennek két típusát is az elmúlt előadáson látták, a nulladrendű és az elsőrendű tartószervet. Itt van, ezen az ábrán látható, hogy hogyan közelíti az ideális aluláteresztő karakterisztikáját egy ilyen nulladrendű tartószerv. És az látszik, hogy hát természetesen csak egy közelítésről van szó. És mi, ami ennek a következménye, hogy ezt az ideális aluláteresztő szűrőt egy ilyen nulladrendű tartószervvel helyettesítjük, és ez is elhangzott az elmúlt előadáson, ugye az az volt, hogy tulajdonképpen ez nem csinál más, mint egy mintavételi periódus idő per kettő nagyságrendű holtidőt visz be a szabályzási körbe. Tehát úgy tudjuk közelíteni azt, hogy mi a folytonos idejű szabályzó helyett egy számítógépet és ADD átalakítókat rakunk a szabályzási körbe, hogy úgy számolunk, mintha egy TPL2-es holtidőt adtunk volna a szabályzási körünkhöz. Ez viszont rontja a fázisunkat, ami viszont veszélyezteti a stabilitásunkat. Tehát észnél kell lennünk, hogy hogyan állapítjuk meg ezt a bizonyos holtidőt, vagy a mintavételi periódus időt, amiből ez a holtidő adódik. Ezek voltak az analízis ismeretek, amiket eddig láttunk. Szintézis ismeretek azok, hát a kompenzátorok, az eddig ismert kompenzátorok, szabályzók tervezésére terjednek ki. Ugye egyre bővül ez a lista természetesen, ahogy haladunk előre a fél év során. A PID típusú kompenzátorok tervezési lépéseit azokat már tudjuk, hogy mi alapján kell őket hangolni, milyen fontos követelmények vannak, például a beavatkozójel korlátosságának szempontjából, hogy hogyan befolyásolja a sávszélességet a szabályzó hangolása és a szabályzó beállítása, és hát amiket ezek alapján tudunk hangolni, azok elsősorban a PID szabályzó. Ha holt idő van a szabályzási körben, ahol ahhoz is tudunk most már szabályzót hangolni, és az előzőek figyelembevételével meg is tudjuk határozni, hogy melyik az a mintavételi periódus idő egy folytonos időben már méretezett szabályzóhoz, amely a stabilitását a szabályzási körnek nem veszélyezteti. Az áttérési szabályokat is megtanultuk, hogyha megméreteztük ezt a szabályzót és kiszámoltuk a mintavételi periódus időt, akkor hogyan kapható meg az az algoritmus, amit a számítógépben kell futtatni? Ha megvan ennek a diszkrét idejű impulzus átviteli függvény, akkor hogyan kaphatjuk meg azt a differencia egyenletet, amit utána a számítógépen belül könnyű implementálni? Erre több módszert is tanultunk. Létezik operátor alapú áttérés, gerjesztés ekvivalencia alapú áttérés, és így tovább, és így tovább. Mi az, ami ezek közül különösen fontos lesz ma, még továbbra is az eddigi ismeretek áttekintésénél maradva? Az egyik ugye az a folytonos idejű szakasz és a köré rakott átalakítók helyettesítése egy diszkrét idejű átvitellel. Úgy, hogyha a digitális analóg átalakító az előbb tárgyalt nulladrendű tartószer, és hát ez pedig egy egyszerű kapcsoló, amit T mintavételi időnként bezárunk, és leolvasjuk az értéket. Akkor a mintavételi időpillanatokban ezzel a hármassal egyenértékű impulzus átviteli függvényt, ezzel a képlettel tudtuk megkapni, ahol V az a VVS-nek a ugrásválasza, és azt megnéztük minden mintavételi periódus időben. Az így keletkező sorozatot Z-transformáltuk, és még ezzel a taggal megszoroztuk. Van egy kapcsolat is a folytonos idejű átviteli függvény és a mintavételes átviteli, az impulzus átviteli függvény pólusai között. Ez a kapcsolat ez szerint alakul. Ugye ezt, hogyha részletesen megnéznénk, akkor azt látnánk, hogy ugye ez nem csinál más, hogy a bal félsíknak a pontjait azt az egységkörön belülre képezi le. Én azt hiszem, hogy ez az átalakítás, ez az összefüggés, ez már ismer. Szintén ma felhasználásra kerül még a holtidő, ugye a kimenet, a bemenetnek valamilyen késleltetett alakja. Az egyik mintavételes szabályzó, amiről ma tanulni fogunk, az pontosan ilyen holtidős szakaszok kompenzálására való, őt hívjuk Smith prediktornak. Amplitúdó menete már ismert, fázis menete már ismert, és ugye a Z-tartományban könnyű átalakítani egy ilyen holtidős szakaszt, különösen akkor, hogyha a holtidő az valami egész számú többszörös a mintavételi periódus időnek, akkor a átvitel Z-transformátja e szerint adódik. Szintén felhasználjuk a domináns póluspárt, ez is egy régi ismerős. Egy póluspárt akkor tekintünk dominánsnak, hogyha a tranziens, az ő hozzátartozó tranziens, az dominálja, tehát kevéssé szól bele a további pólusoknak a tranziense abba, hogy hogyan viselkedik a mi rendszerünk. Mai alkalommal tehát két új szabályzó struktúrát fogunk tanulni. Az egyik az a Smith prediktor. Ezt akkor alkalmazzuk, hogyha nagy késleltetéseink vannak a szabályzási körben. Ez egy mintavételes szabályzó lesz. A másik mintavételes szabályzó az az úgynevezett két szabadságfokú szabályzó lesz, aminek a méretezését a mai alkalommal meg fogjuk nézni. Kezdjük tehát az úgynevezett Smith prediktorra. Ő a nagy holtidők kompenzálására alkalmas. Ingyence kedvéért megemlítem, hogy polidomgyűrűk is lesznek a mai előadáson, ami a számítástudomány alapjaiból ismert. Tehát kezdjük a... Emlékeznek a Diophantosznak a nevére? A Diophantosz egyenletekre? Na, ami megint elő fog kerülni. Ugye ők a gyűrűkön értelmezett két ismeretlenes egyenletek megoldásait tanulmányozta annak idején Alexandriában. Tehát a Smith prediktorral fogjuk kezdeni. Először is nézzük meg, hogy mit értek az alatt, hogy a nagy holtidő kompenzálásának a problémája. Tekintsük két különböző szakaszt, az egyikben egy 1 szekundumos holtidő van, a másikban egy 10 szekundumos holtidő. Ezen kívül a két szakasznak a pólusai azok megegyeznek egymással. Mind a két esetben egy 5 szekundumos és egy 2 szekundumos időállandóval rendelkező póluspárunk van. Mindegyikhez tervezünk egy PI szabályzót, azonos fázis tartalékhoz, mind a kettőnél 45 fokos fázis tartalékhoz tervezünk. Ugye ezt a méretezést ezt el tudjuk végezni. Figyelembe tudjuk venni a holtidőt is. Kijön mind a két esetben ezek után valamilyen vágási frekvencia, ugye ami a sávszélesség. Mutatja számunkra, jól közelíti a sávszélességet. Itt egy 0,3 körüli, itt viszont egy 0,07 század körüli vágási frekvencia érték jön ki. Tehát ez a vágási frekvencia érték, ez sokkal kisebb, nagyobb holtidőhöz sokkal kisebb érték tartozik. Ebből persze rögtön tudunk következtetni arra is, hogy a beállási idő ennél a PI szabályzónál sokkal lassabb lesz, mint ennél a PI szabályzónál, hiszen a sávszélesség jóval kisebb. Nézzük ezt meg. Ugye a kisebb holtidőnél a zárt kör válasza az látható a piros görbével, és a nagyobb holtidőnél a zárt kör válasza látható a kék görbével. Mind a két esetben látható, hogy a holtidő miatt a kimenet csak eleve bizonyos késleltetés után indul el. Ugye, hiszen hiába változtatjuk a bemenetet, a szakasz ezt késleltetni fogja, a kimenetén erre a reakció csak késve indul el. És az is látszik, hogy hiába itt csak 10 szekundummal nagyobb ez a, vagy 10-szeres ez a késleltetés, tehát itt 1 szekundum, itt meg csak 10 szekundum, az az idő, ami a beálláshoz kell, az nem csak 10 szekundummal nagyobb a kék görbe esetében a piros görbéhez képest, hanem bizony, többszörösével, tehát 90 szekundum körüli érték az itteni olyan 30 szekundum körüli értékhez képest. Tehát a kettő közötti különbség az nem 10 szekundum vagy 9 szekundum, ami a két holtidő közötti különbséget jelenti, hanem ez sokkal nagyobb. Tehát ez a méretezés, ez tulajdonképpen nem tetszik. Jogos a kérdés, hogy nem tudunk-e valami jobbat kitalálni ennél. Tehát még egyszer a probléma, a holtidők között csak 9 szekundum a különbség, a beállás között viszont ennek a többszöröse. Pedig hát elvileg a válaszra csak 9 szekundumot kell várnunk, a nagyobb holtidő, a 9 szekundummal többet kell várnunk a nagyobb holtidejű szakasznál is. Oké? Okay? Tehát a cél, az ember azt gondolja, hogy ügyes méretezéssel lehetne az, hogy a kék görbe is ugyanolyan gyorsan érje el a beálláshoz szükséges sávot, legfeljebb annyival később, amennyi a különbség a holtidők között. A Smith prediktor az pontosan ezt fogja tudni. Gondoljuk el, hogy mi itt tulajdonképpen a probléma. Itt van a mi szakaszunk, benne van ez a holtidő. Itt van a mi szabályzunk. Egyelőre elégedjünk meg a folytonos idővel. C-index, ezt szoktuk jelölni a szabályzón. A holtidőt leszámítva tekintett szakasz átviteli függvénye legyen a VV1, ami ezutána egyváltozós rendszerről lévén szó. Szóval egyszerűen sorba kapcsoljuk a holtidőt. TH az legyen a holtidő. Vagy más néven késleltetés. Ez a kettő együtt természetesen az, amit szakasznak nevezünk. És ugye a szabályzónkban mi ezt a VV1 kimenetének a késleltetett változatát csatoljuk vissza. Ugye a PI szabályzónak a méretezésekor mi tudjuk, hogy mi a VV1. Az alapján méretezzük a szabályzónkat, nem? Tehát elvileg, ha ügyesek lennénk, mi képesek lennénk arra is, hogy kiszámoljuk, hogy itt milyen jel lehet, nem? Hát, hogyha a VV1 eset, amúgy is ismerjük, mikor a PI szabályzónkat méretezzük, akkor azt felhasználhatnánk arra is, hogy megpróbáljuk meghatározni ezt a jelet. Ez a jelhez képest a kimenet persze késleltetve van. Hát ez a jel, ami itt szerepel, hogyha ez a jel az yt, akkor ő ugye az yt plusz th. Na de ez egy jóslás, nem? Ha sikerül ezt a jelet előállítanunk, akkor az azt jelenti, hogy képesek vagyunk jósolni a kimenetet. Tehát ez a koncepció, amit most itt tárgyalunk, az általánosabb annál, mint ez az egyszerű szabályzástechnikai alkalmazás. Arról van szó, hogy megpróbálunk egy belső jelet jósolni, idegen szóval predikálni. Ezért hívják a Smith prediktort prediktornak. És ezért szerepel a fólián itt ez az ábra, ez a kis űrge, aki belenéz ebbe a kristálygömbbe, megpróbálja megjósolni a kimenetet korábban. Nem is véletlen, hogy a Smith prediktort azt a mérnökök kristálygömbjének szokás nevezni. Találkoztam ezzel a kifejezéssel a szakirodalomban. Ez egy jóslás. Ez persze csak azért lehetséges, mert feltételezzük, hogy ezt az átvitelt mi ismerjük. Ha nem ismernénk, igen nehéz lenne ezt a jóslást elvégezni. A továbbiakban diszkrét időben fogjuk ezt az esetet tárgyalni. Tehát elvégezzük ezt a bizonyos áttérést. Úgy tekintjük, mintha e köré, a szakasz köré a megfelelő átalakítókat elhelyeznénk, elé elhelyezünk egy digitál analóg átalakítót, mögé elhelyezünk egy analóg digitál átalakítót, ugye ez a digitál analóg átalakító, ez egy nulladrendű tartószerv például, vagy egy elsőrendű tartószerv, ez pedig egy szimpla mintavevő, és az ő helyére pedig egy diszkrét idejű szabályzót keresünk. Ezt DCZ-vel fogjuk jelölni. És így keletkezik egy diszkrét idejű átviteli diszkrét idejű szabályzási kör, aminek felrajzolnám a hatásvázlatát. Ez volt a folytonos idejű alapjel, ez volt a folytonos idejű beavatkozójel, ez volt a folytonos idejű hibajel. A mintavételezett változatai jelennek meg ezeknek a jeleknek a diszkrét idejű szabályzási körben. Tehát ezek mellé, a betűk mellé odaillesztek egy kis K-indexet, a különbségképző szerv az marad, itt az EK fog szerepelni. Ha ezt a lecserélést elvégeztem, akkor itt a DC Z fog szerepelni, ő az UK. Beavatkozó jelet állítja elő, fog szerepelni a D1Z, ami a VV1-nek megfelelő impulzusát viteli függvény, ez szerint az elrendezés szerint. És azt is feltételezni fogjuk, hogy úgy állapítjuk meg a mintavételi periódus időt, hogy annak egész számú többszöröse legyen a holtidő, ami azt jelenti, hogy a holtidő az ezek után Z a mínusz K-adikon impulzus átvitellel helyettesíthető, ahol K pontosan az a szám, amennyivel a mintavételi periódus időt be kell szorozni, hogy megkapjuk a holtidőt. Továbbra is, ugye, ez a zöld négyzet az a szakasz elemeit határolja. A DCZ-t keressük. Az elgondolásunk szerint felhasználhatjuk a DCZ-ben majd ezt a jóslást, és az így keletkező DCZ-t azt a Smith prediktornak fogjuk hívni. Először nézzük meg egy kicsit ezen a jósláson túl a Smith prediktornak az elvét. Nem véletlen, hogy a Smith prediktort azt a folyamatirányító mérnökök kristály gömbjének szokás nevezni. Otto volt a Smith úrnak a keresztneve. Sajnos 2009-ben távozott. Ő villamosmérnök volt egyébként a végzettségét tekintve. Nagyon sokat foglalkozott kémiai folyamatoknak az irányításával. És hát őt 1774 óta valamelyik felmérés szerint a világ 50 legbefolyásosabb ipari feltalálói közé választották. Annyira nagy jelentősége van ennek a predikciós elvnek, nem is annyira konkrétan ennek az átviteli függvénynek, amit itt most meg fogunk kapni, hanem magának annak az elvnek, hogy egy belső jelet valamilyen jóslással, egy modellre alapuló jóslással megkapunk, és azt felhasználunk a szabályzóban. Itt van ez a szabályzó. Egészen pontosan ez az, ami e között a pont között és e között a pont között található, ő a Smith prediktor. Ez egy mintavételes szabályzó. Tehát ő a bizonyos DC. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez a struktúra. Itt van egy belső visszacsatolás, ez a visszacsatolás. A D1Z... Pontosabban D1 kalap Z az a valódi rendszernek az impulzus átvitelének valamilyen modellje. Ha ez a kettő megegyezik, ugye a kalapot innen elveszük, akkor ez a kettő ugyanaz. Tehát ez a belső visszacsatolás az olyan, mint hogyha ezt a jelet csatolnánk vissza. Hogyha ez a D1 kalap, ez pontosan megegyezik a D1-gel, akkor ez a jel, ez ugyanaz, mint ez a jel. Ugye ez látszik. Akkor ez a jóslás, ez tökéletes. Akkor úgy teszünk, mintha ez a holtidő, ez itt se lenne. De ez a holtidő ott van. Ezért megtehetjük azt, itt valójában ugye ennek és ennek a jelnek a különbségét vesszük, ugye, hogyha egy körbe be lehetne vezetni két jelnél többet, akkor ugye itt ennek a jelnek és ennek a jelnek a különbsége van. ez a két jel különbség, ez valójában nem más, mint a jóslás hibája. Itt a valódi kimenet, kászor mintavételi periódus idő után, itt pedig a jósolt kimenet késleltetett értéke van. Tehát ez, ami itt kijön, pontosabban itt, ez a jóslás hibája. Ezzel korrigáljuk még a referencia jelet. És így épül fel ez a bizonyos Smith prediktor. Tehát erre a részre megpróbálom ezt felrajzolni, ezekkel a kommentekkel egyetemben. Itt jön az alapjel, hát ez csak a szabályzó lesz. Itt visszacsatoljuk a kimenetet. Itt ezt a visszacsatolást korrigáljuk a jóslással. Ja, az triviálisan látszik, hogyha a D1 kalap az pontosan megegyezik a D1-jel, akkor ez a két jel, ez pontosan kioltja egymást. És akkor nem marad más, mint ez a belső visszacsatolás, azaz, minthogyha ez a késleltetés ott se lenne. És itt pedig a jósolt, a késleltetés elé jósolt, D1 kalap Z kimenetet. Láthatjuk itt pedig egy szabályzó, DC1Z. Ugye ő a Smith prediktor. Ez a DCZ. Itt jön vissza az YK, itt megy ki a szakasz felé az UK. Tehát ez a rész az olyan, mintha erre rázumoltam volna. Ez, hagyd tegyek ide egy csillagot, ez a csillag, ez a jósolt kimenet. Idegen szóval predikált kimenet. És hagyd tegyek erre a két jelre együttesen egy csillagot. Ugye a két jelet az itt lévő előjelekkel figyelembe véve, ez nem más, mint a jóslásnak a hibája. Remélem, ezek a színek olyanok, amelyek olvashatóak hátrébről is. Oké, rendben van, itt van ez az elv. Na de az a kérdés, hogy hogyan méretezzük ezt a DC1-et, továbbra is nyitott. Hát itt van ez az elv, ez a struktúrája a Smith prediktorunknak, azt tudjuk, hogy a D1 kalap az úgy kell megválasztani, hogy ez a lehető legközelebb, a lehető legjobb modellje legyen magának a szakasznak, na de mi legyen a DC1? Hát ez nyitott kérdés továbbra is. Hogyan határozzuk meg a DC1-et? Rendben van, nagyon szép ez a struktúra, meg tudjuk magyarázni a jeleket, szépen interpretálni tudjuk, hogy hát igen, jósoljuk a kimenetet, ugye, hogyha a D1 kalap az közel áll a D1-hez, na de hát ettől még az a kérdés, hogy hogyan mi méretezzük a DC1-et, az nyitott. De erre még a szünet előtt fény derül. Ahhoz, hogy ezre a kérdésre válaszolni lehessen, próbáljuk meg felírni a zárt kör átvitelét. Tehát itt van ez a minden elmében diszkrét szabályzási kör. Kibontottuk azt, hogy itt mi a Smith prediktornak a struktúrája. Írjuk fel a zárt körnek az átvitelét. Ehhez először írjuk fel a szabályzónak az átvitelét lehetőség szerint, és én azt állítom, hogy azt az összefüggést fogjuk kapni. Ugye itt több visszacsatolásról van szó. Nézzük meg először az átvitelét. Ennek a két pontnak, tehát ennek a belső visszacsatolásnak, annak az átvitele ugye úgy fog kinézni, hogy az előre csatoló ág, azaz a DC1, osztva 1 plusz, ugye mert negatív a visszacsatolás, itt arra ügyelni kell majd, hogy a már következő visszacsatolás már pozitív lesz. Én elhagyom engedelmükkel a z-től való függését ezeknek a polinómoknak, tehát ez a dc1, és alul pedig van az 1 plusz a Hurok átvitel, ami pedig nem más, mint 1 plusz dc1 szer d1 kala. Ugye ez van e között és e között a pont között. Igen, ám csak itt van még egy visszacsatolás. Tehát az a DC-nek az átviteli függvénye lesz. Próbáljuk meg azt felírni. Ott az előre csatoló ágban az van, amit az előbb kiszámoltunk, ugye? Tehát ezt kell csak lemásolnom. DC1. Ez csak egy egyszerű új gyakorlat, ugye manipulálunk ezekkel az elemi hatásvázlatbeli összeköttetésekkel. Persze mindjárt meglátjuk, hogy mennyire új gyakorlat ez. D1 kalap, és alul pedig 1, ugye itt plusz a visszacsatolás, tehát ügyelünk arra, hogy ez itt most mínusz lesz, és a ennek a körnek az átvitele, ami ugye áll egyszer ebből az átvitelből, meg amit a visszacsatoló ágban van. Tehát ide még egyszer le kell írnom ugyanezt, DC 1 per 1 plusz DC1 D1 kalap, és meg kell szoroznom még D1 kalappal és Z a mínusz K adikonnal. D1 kalap, Z a mínusz K adikon. Ez tovább egyenlő. Számálót, nevezőt ezzel megszorzzuk. Szorozzuk, amit kapunk az DC1, itt van egyszer egy 1 plusz DC1 D1 kalap, mínusz DC1 D1 kalap, Z a mínusz K adikon. És hogyha itt a nevezőben a második két tagból kiemelem a D1 kalapszor DC1-et, akkor pontosan azt fogom kapni, ami itt fent a fólián szerepel. Hogy először egyet, itt a második tagból pedig mínusz Z a mínusz K adikon. Teljesség kedvéért ezt engedjék meg, hogy ide fel is írjam. Tehát DC1, 1, plusz 1 mínusz z mínusz k adikon dc1 d1 kalap. Ezzel még nem vagyunk kész, hiszen ezzel még csak ennek az elemnek az átvitelét írtam fel. És fel kell írnom még a teljes zárt kör átvitelét. Ez szerepel itt alul. Ugye a zárt kör átvitele az a felnyitott kör átvitele, úgyhogy ha belenagyítok ebbe a DC-be, ott ezt találom, de azt már felírtuk. Itt a visszacsatolás negatív. Visszacsatolás negatív. Tehát 1 plusz DO van. DO az továbbra is a felnyitott kör átvitele. Behelyettesítek ugye DC szorozva D1-szer Z-a minusz K-adikon, 1 plusz DC-szer D1-szer Z-a minusz K-adikon. A DC helyébe ezt az egészet behelyettesítem, és akár hiszik, akár nem, ezt kapom. A nevezőben van egy tag, ami a Z a mínusz K-adikont szorozza, ez a D1 és a D1 kalap különbség. Ami nem más, mint annak a mértéke, hogy mennyire pontos az én modellem a szakaszról. Ha az én modellem a szakaszról pontos, tehát a D1 és a D1 kalap ugyanaz, akkor ez a tag itt eltűnik, és ezt kapom. Ez olyan, mintha lenne egy zárt köröm, hogyha ezt megnézzük, és utána egy késleltetésem. Tehát ez azt jelenti, kedves kollégák, hogy ha D1 megegyezik a D1 kalappal, amit a Smith prediktoromban felhasználtam, akkor a zárt kör ez alapján, a képlet alapján egész egyszerűen úgy néz ki, hogy itt van egy RK, abból kivonom az YK-t, utána erre rákapcsolom a DC1 szabályzómat, az előállítja a bemenetet a D1 szakasznak, azt csatolom vissza, és mintha itt lenne a késleltetésem. Természetesen ez továbbra is negatív előjelű, ez a visszacsatolás. Ugye ez, ha innen eltüntetjük ezt a holtidőt, akkor ez egy ilyen körnek az zárt körű átviteli függvény. Azaz azt jelenti, ez látható itt is, ez azt jelenti, hogy megvan, hogy hogyan kell méreteznem ezt a DC1-et, amit szerepel. Ezt úgy kell méreteznem, mint hogyha a holtidő nélküli szakaszhoz méreteznék egy szabályzó. És utána körépítem a Smith prediktort, és zárt körben valami ilyesmit szerinti működést fogok kapni. Ezzel összegezhetjük is ezt az egészet. Előtte persze megállapítjuk, hogy ugye nyilván ez azt jelenti, hogy a C1-nek, a DC1-nek a méretezésekor úgy kell eljárnunk, mintha ott se lenne az a holtidő, amiből a tervezés menete az adódik. Tehát úgy csinálunk, mintha nem lenne holtidő, és méretezünk egy szabályzót, mondjuk folytonos időben. Annak kiszámítjuk a diszkrét idejű ekvivalensét, például úgy megállapítva a mintavételi periódus időt, hogy az a kiszámított fázis tartalékon csak 5 fokot roncson. Ugye ennek a receptjét az elmúlt előadáson a Harmat István kollégám elmondta. Ha ez megvan, akkor meghatározzuk az ekvivalens, a mintavételekben vele ekvivalens DC1 szabályzót, és körépítjük a Smith prediktort. És készen vagyunk. A Smith prediktornak a többi része, abban csak D1 kalap van, az meg ugye a D1-ről rendelkezésünkre álló ismereteket tartalmaz. Még egyszer szeretném megjegyezni tehát, hogy itt egy nagyon általános koncepciót használtunk, egy prediktort használtunk. Prediktort nagyon sok más helyen lehet használni, jelfeldolgozásban, belső jelek becslésében, képfeldolgozásban, és így tovább. Ez túlmutat a itteni szabályzás technikai alkalmazáson. Hibadiagnosztikát elfelejtettem megemlíteni, de ott van a fólián. És a Smith prediktor az annyira fog jól működni, amennyire pontos ismereteink vannak a szakaszról. Amennyire jó a modellünk. Annyira pontosan fogunk tudni jósolni. És ezzel egy olyan receptet kaptunk, amelynek az alapgondolatát máshol is fel tudjuk használni. Ez az alapgondolat az, hogy építsük be a szakasz modelljét valahogy a szabályzónkba. Az tükrözi a szakaszról alkotott ismereteinket, tehát ez nem árthat. Még egyszer a Smith prediktorral kapcsolatban, tehát annak egy speciális belső struktúrája volt. Ebben a belső struktúrában helyet kapott a modell, a szakaszról alkotott modellnek az átvitele. Hogyha ezt a belső struktúrát alkalmaztuk, akkor zárt körben ezt kaptuk. Ez olyan, mintha a holtidő kikerült volna a szabályzási körön kívülre. Pontosabban a visszacsatolás utánra. Azaz a zárt körnek az átvitele, és ez a táblán is szerepel, de összefoglalás gyanánt, vagy a fólián is szerepel, de összefoglalás gyanánt, a táblára is felírom. DC1-szer, D1 per 1 plusz DC1-szer D1 szorozva Z a minusz K adikonnal. Szünetben érkezett egy kérdés, hogy mi ez a K. K ugye az az egész szám, amely megmutatja, hogy a holtidő a mintavételi periódus időnek hányszorosa. Ebből következik az is, hogy a méretezés azt úgy tudjuk elvégezni, hogy ez a bizonyos vevélyegy S-hez méretezünk a már tanult módszerekkel, például egy PID szabályzó. Legyen ez a VVCS, pontosabban a VVC1S. Például fázis tartalékra méretezünk. Ez lehet egy PID méretezés ezek szerint. Ezek után figyelembe véve a Shannon tételt és a mintavételezésből származó késleltetést és az abból származó fázistartalék romlást megállapítunk egy mintavételi periódusidőt, amiből ki tudjuk számítani a DC1 Z-t, őt, és hogyha ez megvan, akkor ezt beépítjük a Smith prediktorba. Ugye a Smith prediktorban a DC1-en kívül nem találunk más, csak egy késleltetést és a szakaszt lehető legprontosabban leíró modell. És ez remélhetőleg egy értelmesebb elgondolás, mint ugye a végső gép, amit a Shannon talált ki. Nem tudom, ismerik-e a Ultimate Machine-t. Ő az. Ez egy dolgot tud, ha bekapcsolják. Shannon szerkesztette. Ez az igazi gép. Ő kikapcsolja magát. Ez a világ legfölöslegesebb gépe. És ez Shannon nevéhez fűződik. De nem ettől híres ő, és használjuk fel az ő dolga. Az ilyen gépek szerkesztése viszonylag távol esik ennek a tárgynak a érdeklődési körétől, úgyhogy térjünk vissza a szabályzók tervezésére. A Smith Predictor után a két szabadságfokú szabályzó következik. Ez egy újabb szabályzó struktúra, tehát azt kell észrevenni, kollégák, hogy itt a mintavételes tervezési eljárásokat felhasználjuk arra is, hogy elszakadjunk ettől a soros szabályzó struktúrától, amit a PID szabályzók esetében használtunk. Tehát, hogy a hiba mögé rakunk egy átviteli függvényt, és az majd elő fog állítani nekünk egy beavatkozó jelet. Hiszen tulajdonképpen tetszőleges struktúrát berakhatunk a szabályzási körbe, persze lineáris elemekből felépítve ebben a fél évben, amelyik az alapjelből, a visszacsatolt kimenetből előállít számunkra egy beavatkozó jelet. A Smith Predictor is egy ilyen speciális struktúra egyébként. Tartalmaz egy jóslást is, a kimenetnek egy jóslását is, ami hát persze annyira lesz pontos, amennyire pontos modellből indulunk ki. A kétszabadságú szabályzó esetén, ez részt a struktúrát kell majd megmutatnom, hogy az hogyan néz ki, és ott is egy új tervezési paradigmát fogunk megismerni, ez egy modellillesztéses tervezési paradigma, aminek alapján meg fogjuk tudni határozni a szabályzónak az elemeit. Erről kell majd beszélnem, hogyha modellillesztésről van szó, az azt jelenti, hogy valamilyen viselkedésre ezt szeretnénk érni zárt körben, ezt az elérni kívánt viselkedést nevezzük majd modellnek. Az így elérni kívánt viselkedést, azt hogyan határozzuk meg, ezzel is foglalkozni kell, és utána pedig a szabályzóban szereplő polinomok számítására szeretnénk majd kitérni. Tehát ez lesz az a gondolatmenet, amivel végig menetelünk itt a két szabadságfokú szabályzó tervezésén. A két szabadságfokú az úgyis kicsit angolosabban úgy is mondható, hogy two degree of freedom, tehát ezt kettő DOF szabályzónak is mondhatjuk. És természetesen két szabadságfokú szabályzót méretezhetünk folytonos időben is, és méretezhetünk diszkrét időben is. Most a diszkrét idejű méretezésről fog szó esni. Hát nézzük meg, hogy mi lesz az ő struktúrája. Ahogy mondtam, a szabályzó kapcsán egy új struktúrát és egy új tervezési paradigmát is szeretnék bevezetni, majd meglátják, mi ez. Továbbra is egy diszkrét idejű szakaszmodellből fogunk kiindulni, tehát feltesszük, hogy a szakasz köré beépítettük a megfelelő átalakító szerveket, egy digitál analóg átalakítót elé, mögé pedig egy analóg digitál átalakítót, tehát egy tartószervet elé, mögé pedig egy kapcsolót, ami mintavételez. És a szabályzónak a struktúrája az így néz ki. A szabályzónk az megkapja az alapjelet, megkapja a mért kimenetet, a szabályzott jellemzőről érkező méréseket minden mintavételi időpillanatban, és szolgáltatja a beavatkozó jelet. Itt van a szokásos különbségképző szerv is ebben a szabályzóban, viszont érdekes módon itt nem a különbségképző szervnek a kimenetére helyeztünk el átviteleket, ahogy ez a soros szabályzási struktúrában korábban megszokott volt, hanem a különbségképző szerv két bemenetére helyeztünk el különböző átviteleket, és miután diszkrét időben tervezünk, eleve feltételezzük, hogy ezek diszkrét idejű impulzus átvitelek. Tehát két átvitelt helyeztünk el, ezért nevezzük ezt két szabadságfokú szabályzónak. Ezeket a számálló és nevező jelöléseket fogjuk használni a tervezés során. Nem véletlen, hogy mind a két nevező az azonos. Mind a két nevezőt R-rel fogjuk jelölni, tehát ezek, az R az egy polinom Z-ben, hasonlóképpen a T is egy polinom Z-ben. Az Z-től való függését ezeknek a polinomoknak én elhagyom. A különbségképzőszer, és a visszacsatoló ágban pedig található egy S per R. Átvitel, S a számláló, R pedig a nevezőnek a polinomja. A szabályzó az szolgáltatja az UK beavatkozó jelet, és nyilván megkapja az YK visszacsatolt, mintavételezett szabályzott jellemző. Ő tehát a két szabadságfokú szabályzó. Korábban a PID szabályzó esetén az szabályzó méretezése alatt azt értettük, hogy meghatározzuk azokat a paramétereket, amik a PID átviteli függvényében szerepeltek. Hogyha full extrás PID szabályzónk volt, akkor ugye ezek a paraméterek voltak. Az erősítés, az integrálási idő, a deriválási idő, meg egy TC idő állandó. Itt a hangolás eredménye, vagy a méretezés eredménye ennek a három polinomnak az együtthatói, az S, a T és az R polinómok együtthatóinak a meghatározása. Persze ahhoz, hogy tudjuk, hogy hány együtthatója van ezeknek a polinómoknak, tudnunk kell azt is, hogy hanyadfokúak a polinómok. Tehát a fokszámot kell meghatározni, és az együtthatókat kell meghatározni. Meghatározása. Az az elgondolás, ami alapján ezt elvégezzük, egy úgynevezett modellillesztés lesz. Ennek pedig a következő az elve. Ugye, hogyha beépítjük ezt a szabályzónkat egy szabályzási körbe, akkor itt a fólián található hatásvázlatot kapjuk. Ennek én egy egyszerűsített változatát fogom felrajzolni, amelyben itt a átalakítókkal körülvett szakaszt a folytonos idejű átvitelével fogom helyettesíteni. Itt már is rosszul kezdtem, hiszen a különbségképző szerv elé jön a T per R, utána jön csak a különbségképző szerv, a negatív visszacsatoló ágban van a S per R, és ide tesszük a szakaszt, legyen a szakasz mondjuk sárga. Hát, narancs, sárga. Az ő átvitele B per A. És ő belőle érkezik a Y. Ő a szabályzó. Akkor a modellillesztési paradigma a következőt jelenti. Mi előírjuk nem a fázis tartalékot, nem a túllövést, hanem előírjuk azt az átvitelt, amit zárt körben az RK és az YK között szeretnénk látni. Tehát a zárt kör modelljét fogjuk előírni. És ebből a modellből számoljuk vissza a T-t, az R-et és az S-et, hogyha mellé rakjuk ezt a B per A szakaszunkat, akkor zárt körben ugyanezt a viselkedést kapjuk. A modellt pedig a típus számával és a domináns póluspárjával adjuk meg. Hiszen a domináns póluspár az jól leírja a tranzienseket. Tehát ez lesz az elgondolásunk. Még egyszer. Előírjuk, hogy zárt körben mi legyen az átvitel az R és az Y, vagy az RK és az YK között. Egy domináns póluspár és a statikus viselkedés előírásával. És utána ebből számoljuk vissza az R-et, a T-t és az S-et. Pontosabban azok fogszámait és együtthatóit. Nyilván ebben a visszaszámításban figyelembe kell vennünk, hogy mit rakunk, mit kell mellé raknunk a szabályzási körben ennek a szabályzónak, az pedig a szakasz. Ez tehát adott. Tehát tulajdonképpen ebből a kettőből határozzuk meg a T-t, az S-et és az R-et, pontosabban azok fogszámait és együtthatóit. Ezt kell megnéznünk, hogy ez hogyan zajlik. Ezt a tervezési paradigmát modellillesztésnek fogjuk elnevezni. Első lépésként összevetjük a zárt kör egyenleteit egy valamilyen modellnek az egyenleteivel, vagy átvitelével. Ebből fogunk kapni egyenletet, és utána ezt modellillesztés alapegyenletének hívva kezdjük el manipulálni a polinómiainkat, hogy meg tudjuk határozni az R-et, az S-et és a T-t. Hát most ezt, amit így verbálisan talán sikerült elmagyaráznom, tehát azt a szót, hogy modellillesztés, nézzük meg egy kicsit földhöz ragadtabban, az átvitelek szintjén. De verbálisan a modellillesztés tehát azt jelentette, hogy adott valamilyen modell, adott egy szakasz, és a szakasz melletti szabályzó és a szakasz együtt egy zárt kör viselkedését ugyanúgy úgy akarjuk beállítani, ahogy az a modellünkben szerepel. Jó sok el van a modellillesztésben. A modellnek az átvitelét azt egy BM per AM alakban írjuk fel. És a zárt körnek az átvitele pedig ugye a T, az R, az S, a B, meg az A felhasználásával kell, hogy adódjon. Azt, hogy hogyan kapjuk meg a BM-et és az AM-et, azt később fogunk részletesen megnézni. Nézzük meg, hogy itt mi lesz a zárt kör. Ugye itt sorba van kapcsolva a T per R egy ilyen visszacsatolással. Próbáljuk meg ezt felírni. Tehát az nem más, mint a T per R szorozva. Itt a előre csatoló ág az a B per A, alul pedig az 1 per, vagy 1 plusz, bocsánat, a B per A, és a S per R, és a számlálót nevezőt azt fel meg tudjuk szorozni, és akkor azt fogjuk kapni némi átalakítás után, ami fent is található. Tehát ugye, hogyha felszorozzuk az A per R-rel, akkor itt ezzel az A-val tudunk egyszerűsíteni, meg ezzel az R-rel, de ide kell még írnunk az A per R, az A szor R-rel. Tehát a végeredmény az T szer B, a számlálóban, a nevezőben pedig az A szor R plusz B szer S. És hát ugye ez a zárt körnek a D C ellen jelölt átvitele. Ugye az Z-től való függéseket elhagytam. Itt akkor persze célszerű a modellnél is elhagyni. Tennék itt egy megjegyzést, kollégák. Mielőtt tovább mennénk, ez pedig a következő. Ugye, hogyha átviteli függvényeket tekintek, amik polinom per polinom alakban vannak felírva, akkor mindig boldogulhatok úgy, hogy vagy a számláló, vagy a nevező polinomjának a legmagasabb kitevőhöz tartozó együtthatója az egy legyen. Két? Mindig egyszerűsíthetek ezzel az együtthatóval, és hogyha ezt megteszem, az átviteli függvény maga nem változik, de az az együttható az egyé válik. Az olyan polinómokat, amelyeknek a legmagasabb kitevőjéhez tartozó együtthatója egy, monik polinómoknak szokás nevezni. Oké, monik, k-val. És itt például megtehetem azt, hogy választhatom molik polinómoknak az összes nevezőt, amit egyáltalán itt látok. Nevező az A, az R, és nevező az AM is. Ezekről a továbbiakban feltételezni fogom, hogy úgynevezett monik polinómok. Monik polinóm tehát az a legmagasabb, a legnagyobb kitevő együtthatója egy. Nyilván akkor az összes számláló az nem monik polinóm lesz. ilyen számlálók a BM, az S, a T és maga a B. Ez egyelőre egy technikai megjegyzésnek tűnhet, a későbbiekben lesz csak erre szükség. Ha ezt a modellillesztési paradigmát követem, akkor ugye azt akarom elérni, hogy ez az átvitel, amit zárt körben itt kapok, az a modell átvitelével legyen egyenlő. A számláló a számlálóval, a nevező pedig a nevezővel. A modell illesztés az tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy egyenlőségjelet rajzolok a kettő közé. Szerepel egy BM per HM, egy kis helyet hagyok, és ezen az oldalon pedig a T-szer B per AR-szer, AR, bocsánat, meg B-szeres. Itt megengedem a fokszámok egyenlősége miatt, hogy ezt az átvitelt valamilyen módon bővíthetem. Ja, nyilván úgy bővíthetem csak, hogy ezt a modellátvitelt alapvetően nem változtatom meg. Tehát a számlálót és a nevezőt is megszózom egy AO polinomban. Az AO polinomot azt megfigyelő polinomnak hívjuk. Egyelőre ne törődjünk azzal, hogy miért. A továbbiakban ezt az alapegyenletet kell boncolgatni. Amit felül szerepel, ugyanazt rajzoltam fel az előbb én is, ott a folytonos idejű szakasz átvitelét és azt körbevevő átalakítókat helyettesítettük ezzel a B per A polinommal. Következő lépésekben fogjuk megoldani ezt a modellillesztést. Ugye itt ki kell számolnunk a B, az A, a BM és az AM ismeretében az R-et, az S-et és a T-t. Ide teszek kis kérdőjeleket, itt a B-t is. Ugye be kell keretezni. És járulékosan egyébként nyilván ki kell számolnunk az AO-t is. Nézzük meg, hogy milyen módon tesszük ezt meg. Hát először is megvizsgáljuk magát a szakaszt, hogy ez hogy néz ki. Utána hát elő kell írnunk ezt a modellt, az szerint, hogy milyen domináns puluspár szerinti viselkedést szeretnénk. Meg kell határoznunk a T mintavételi periódus időt, utána meg tudjuk határozni a B per A-t, és utána megoldjuk ezt az alapegyenletet. Okay. Tehát itt egy viszonylag komoly rész szól arról, hogy hogyan állapítsuk meg a modellt. Tehát milyen viselkedést van értelme egyáltalán elvárni zárt körben. Ja, nyilván ehhez fel kell használnunk azt a tudást, ami a szakaszról a rendelkezésünkre áll, hiszen a beavatkozó jel korlátossága miatt akármilyen zárt körű viselkedést, tetszőlegesen gyors zárt körű viselkedést nem tudunk elvárni adott szakasz mellett. Nézzük meg tehát, hogy ezt az előírt modellt hogyan tudjuk meghatározni. És utána vissza fogunk térni erre a modellillesztési problémára. És a modellt sem a gólya hozza, azt is valamilyen módon elő kell írni. A modell meghatározása elsősorban a szakasz alapján történik. És én egy egyszerű módszert szeretnék mutatni. Van több is, ezt az egyszerű módszert tudom itt most megindokolni, viszonylag egyszerű. Ez a módszer a következő. És egy példával illusztrálni is szeretném. Ha kiindulunk a szakaszból, akkor nyilván a szakasznak a folytonos idejű pólusainak az elhelyezkedésével tisztában vagyunk. Ez tehát egy illusztráció lesz. Adott a valós tengely és a képzetes tengely, és megvannak ezek a pólusok. Lehetnek komplex konjugált póluspárok is. Nyilván mindegyikhez tartozik valamilyen időállandó. Ez egy T1, ez egy T2, ez egy T3. Ha van több pólus, akkor azokhoz is tartozik időállandó. Zárt körben én egy domináns póluspár szerinti tranziens szeretnék elérni. Megtehetem azt, hogy ezt a domináns póluspárt nagyon gyorsra választom, távol a képzetes tengelytől, minden esetre jóval távolabb, mint ezek az időállandók. Ugye ehhez az kell, hogy a rendszerben nagyon nagyot rúgjak bele, hogy ezt a gyorsaságot teljesíteni tudja. Ehhez nagyon nagy beavatkozó jelek kellene. Ugye ezt a fajta okfejtést elmondtam már a PID szabályzók méretezésénél is. Ugye nagyon nagy sávszélesség eléréséhez nagyon nagy beavatkozó jelek kellenek, ahhoz nagyon nagy, ugye a D tagoknál tanultuk ezt úgynevezett túlvezérlési arányt, az a TD per TC volt. Hogyha nagyon gyors zárt körű választ akarok, akkor nagyon nagy túlvezérlési arányra van szükség, az nagyon nagy beavatkozó jelet jelent, amit nem biztos, hogy biztosítani tudok, hiszen az általában mindig telítésbe megy. Tehát kellene valami ökölszabályt találnom arra, hogy ennek a domináns póluspárnak az időállandóját, vagy ami azzal egyenértékű, a csillapítatlan saját frekvenciáját, azt úgy állapítsam meg, hogy ne legyen túlságosan nagy a hozzátartozó beavatkozója. És egy viszonylag értelmes ökölszabály, és ez tényleg csak egy ökölszabály, ami számos egyéb szabályt is ki lehetne dolgozni, tehát emögött nincsen exakt matematikai háttér. Egy ökölszabály lehet az, hogy fogom magam és kiszámolom az összes időállandót, és azokat összeadom, veszem ennek a reciprokát, és azt megszózom öttel. Tehát úgy tekintem, mintha egy nagy időállandója lenne ennek a szakasznak, és ahhoz képest az ötszörösére gyorsítok zárt körbe. Ugye ez jelenti azt, hogy öttel megszorzom. Alkalmazhatnám azt is, hogy 4,396-tal szorzom meg, meg hogy 5,214-gyel, de ez a beállítás, ez egy viszonylag jó kompromisszum, különösen ennek között a két szám között, amit mondtam. Persze ez a tervezés teljesen szisztematikus, tehát abban az esetben, hogyha úgy találjuk egy adott beállítás mellett, hogy a beavatkozó jelben még van tartalék, tehát olyan beavatkozó szervünk van, ami a mi szabályzónk által kikért jeleknél nagyobb jeleket is tud szolgáltatni, akkor ezt az ötös számot átállíthatjuk 6-ra, 7-re vagy 8-ra, újra tervezhetünk, és megnézhetjük, hogy úgy vajon már a beavatkozó szervünk teljesítő képességének a közelébe értünk. Oké? Tehát ez így kell értelmezni ezt a számot. Ugye ez tipikusan egy olyan szám, amelyet a konkrét alkalmazás nélkül, tehát hogy tudnám, hogy az adott szakasz mit bír, nem tudok megmondani. Éppen ezért vagyok kénytelen itt az előadáson csak egy ilyen ökölszabályszerű ötös számot mondani. De mindenképpen függenie kell attól, hogy a szakasznak az időállandói mennyi. A csillapítási tényezőre ez a 0,7-es választás tűnik jónak. Ez ugye egy olyan kompromisszum, hogy ne legyen túlságosan nagy a túllövés, de a felfutási idő azért kellően kicsi legyen. Tehát a domináns pólus párokat, azokat így helyezem el. Tehát bevezetjük a T sumot, ami az összege az összes idő állandónak. Az omega nullára, ugye ami a modellben szereplő domináns póluspár csillapítatlan saját frekvenciája, arra az 5 per T sumot vezetem be. Ugye, ha ez a phi, akkor a xi az volt a koszinusz phi, arra bevezetek mondjuk 0,7-et, ezek megint csak ökölszabályok. Ugye ami piros, az akar lenni a modell. És ugye ezen kívül még egyéb pólusokra is van szükség a modellben, akkor azokat úgy kell elhelyeznem a komplex számsíkon, hogy ne bántsák ezeket a domináns pólusokat, azoknál kellően gyorsabbak legyenek, például mínusz háromszor nagyobbak az omega nullánál, vagy az, mi az A O-ba kerül gyökként, az mínusz ötször legyen nagyobb, mint az omega null. Okay. Ez egy lehetséges megoldás, egy ökölszabály arra, hogy ezt a modellt hogyan írhatom elő, hogyha adott valamilyen szakasz, valami időállandókkal. A gyakorlat mutatja meg, hogy ez a modell előállítás, ez az adott problémánál is működőképes vagy sem. Ezek az ökölszabályok olyanok, hogy azért a problémáknak a tekintélyes részét, vagy a feladatok tekintélyes részét azt lefedik. Nyilván át kell számítanunk a modell pólusait diszkrét időbe. Összesen 4 típusú pólus definiáltam. A domináns póluspárt azt S1-2-vel tudom jelölni. Ugye az a mínusz omega nullászor xi plusz-minusz j-szer omega nullászor gyök alatt 1 mínusz xi négyzet. Ez a domináns póluspár. Ezt a mínusz 3 omega nullát, ez SC végtelennek fogom hívni. És az SO végtelent, azt a még gyorsabbat, azt mínusz 5 omega nullán. Ugye diszkrét idejű modelleket nézek, tehát ezeket a pólusokat át kell tudni számítani diszkrét időbe, de azt már a egyik emlékeztető fólián látni lehetett, hogy a pólusokat egyszerű átszámítani. Az átszámítás szabálya az úgy néz ki, hogy a Z tartományba vett pólus az úgy adódik, hogy vesszük az exponenciálisát az S tartománybeli pólusnak és megszorozzuk a mintavételi periódus idő. Tehát az AM-be ezeket a pólusokat fogjuk beépíteni. Az AO-ba pedig ezeket. Ha kell, többszörös multiplicitással. Így a szakasz alapján a modellünknek az összes gyöke adott. Visszatérhetünk az egyenletünkhöz, hogy meghatározzuk azokat a polinómokat, amelyek mellé a kérdőjeleket rajzoltam, a t-t, az r-et és az s-et, illetve hát az a-nak még a fokszámát kell meghatároznunk, hiába tudjuk, hogy milyen gyökök szerepelnek benne. Kedves kollégák, még az utolsó előadás elejére egy másik Shannonnál kapcsolatos kis filmet tartogattam. Shannon sokoldalú mérnök volt, és zsonglőr bábukat is szerkesztett. Ugye ezekhez, az egyik megvalósításához, ugye a modellnek a pontos ismerete az nagyon fontos volt. Hát nem tudom, hogy mennyire érthető. És ő maga is egy ügyes zsonglőr volt. És most ugye azt magyarázza, hogy ő egy olyan zsonglőr bábút készített, amelyik nem felfele dobálja a golyókat, hanem lefele. És a trükkje az, hogy ott lehet a legjobban beavatkozni ebbe a rendszerbe, ahol éppen a golyónak nincsen mozgási energiája, tehát a visszapattanás után, amikor a felső holdpontra ér. És egy ilyen egyszerű kis zsonglőrbabát szerkesztett. Akármennyire is furcsának tűnik, ez egy stabil a rendszer. És látszik, hogy tulajdonképpen viszonylag pontatlanul is bedobhatta a golyót. Ez a fajta mozgás, ez a fajta pattingató mozgás, ez stabilizálódó. Ugye felfele zsonglőrködés, az egy labilis rendszer, tehát ott nagyon pontos visszacsatolás kell. Ugye ezt a zsonglőr valósítja meg, ezt a visszacsatolást. De a Shannon rájött arra, hogyha lefele zsonglőrködnek a babák, akkor az viszont egy visszacsatolás nélkül is stabil mozgású rendszer lesz. Na és ez minden, amit Shannonról még mondani szerettem volna. Itt szünetben volt egy kérdés, azt hiszem rossz színválasztás volt ez a piros. Az indexekkel kapcsolatban, ugye itt két különböző járulékos, a domináns póluspárt nem zavaró pólust vezettünk be. Az egyiknek, amelyeket az A ember rakunk bele, ott ez az index, ez C végtelen akar lenni. A végtelen az azért kerül ide, mert azt feltételezzük, hogy ezek szinte végtelen messze vannak a domináns póluspártól, ami persze a valóságban nem igaz, de elég messze ahhoz, hogy a domináns póluspár által meghatározott tranziensekbe ők már ne szóljanak bele. Hasonlóképpen ez az index, ez pedig egy O végtelen kombináció. Okay? Az O az azért, mert az A O polinomhoz tartozik, és az O az az angol observer szónak az első betűje, és ezt megfigyelési polinómnak neveztük, ezt az AO polinómot. És ezt nem részleteznem, hogy miért. És a végtelennek pedig ugyanaz a jelentése, mint az előbb. Tehát megvan a modellünk, megértettük ezt az egész tervezési paradigmát, tehát hogy a szakaszhoz ezt a három polinómot egy modellillesztés alapján tervezzük meg. Ami még hiányzik az eljárásból, az az, hogy most akkor hogyan jönnek ki a polinómoknak az együtthatói. Tehát megint csak ugye ezt úgy kell felfogni, egy tervezési eljárást, amiről megértjük a lépéseit. és amelyet utána tetszőleges szakaszhoz végre tudunk hajtani, és keletkezni fog egy ilyen két szabadságfokú szabályzónk, amit utána implementálhatunk, megvalósíthatunk, és ahhoz a rendszerhez illeszthetünk, amit mi szabályozni akarunk. Okay? Tehát tulajdonképpen ezzel is bővítődik az a receptkönyvünk, ami beépül a mi mérnöki kis hátizsákunkba, miután itt valaki ezen az egyetemen, ezen a szakon villamosmérnökként végez. Hát ami hátra van, az a polinomoknak a számítása, avagy a modellegyenlet megoldása. És akik maradtak, jól tették, hogy maradtak, mert most jön a Diophantoszi egyenlet is. Tehát ezt az alapegyenletet szeretnénk megoldani. Bm per Am szorozva AO per AO egyenlő T-szer V per A szor E, meg B szer S. Bevezetünk egy jelölést. G R A az egyenlő lesz az A polinom fok számával. Több lépésből fogjuk ezt az egészet megoldani. Az első lépés az egy egyszerűsítés. Végül is mérnökök vagyunk. Az egyik elgondolás az, hogy minél egyszerűbb problémát tudunk, vagy akarunk csak megoldani, először a lehetséges egyszerűsítéseket végezzük el. Az egyszerűsítés az a B polinommal történő egyszerűsítés. Vessünk egy pillantást ugye erre a kettőre. És ugye az látszik, hogy itt a BM és az AU annak tartalmaznia kell, hogyha ez az egyenlőség fennáll, ugyanis ez az egyenlőség csak akkor áll fenn, hogyha a számláló megegyezik a számlálóval, és a nevező megegyezik a nevezővel, ugye? Ennek a BM-szer az AU-nak tartalmaznia kell a B-nek a gyökeit. Ugyanis a T-szer B, az tartalmazza a T gyökeit is, és a B gyökeit is. De hát ezt a kötöttséget mi szeretnénk elkerülni, hiszen azt akarjuk, hogy minél alacsonyabb fokszámú legyen a BM és az AU is. Ezért szeretnénk egyszerűsíteni itt a bal oldalon a B-vel. Ahhoz, hogy a B-vel egyszerűsíteni tudjunk, ahhoz a B nek, vagy B gyökeinek be kell kerülnie az A szor E szorzatba és az S szer B szorzatba. Látszik, hogy az S szer B szorzattal nincsen semmiféle probléma, mert ott ezt az egyszerűsítést egyszerűen el tudjuk végezni. Tehát az R-et meg mi magunk határozhatjuk meg. Tehát megtehetnénk azt, hogy az R-be belevesszük a B-nek a gyökeit. Tehát azt mondhatnánk, hogy az R legyen egyszerű, legyen egyenlő valamilyen R egyszer B-vel. Ja, hogyha ezzel a helyettesítéssel ott élnénk, akkor egyszerűsíthetnénk a B-vel. Csak hogy. Az R, ha megnézzük ezt a struktúrát, az átviteli függvénynek kettőnek is a nevezője. És a nevezőben lévő gyökök, azok nem akármilyen gyökök, azok felelnek a stabilitásért. az, hogy az érusok hol vannak, kit érdekel. Nem határozzák meg a stabilitást. Pontosabban nem kit érdekel, azért az is befolyásol valamit, de a nevezőnek a gyökei azok a stabilitást határozzák meg. Tehát akármilyen gyököket az R-be nem vehetünk be, annál azért finnyásabbnak kell lennünk, éppen ezért két csoportra fogjuk felosztani a B-nek a gyökeit, egy olyan csoportra, amelyet belevehetünk az R-be, azaz egy átviteli függvény nevezőjébe, és egy olyan csoportra, amelyet nem vehetünk bele egy átviteli függvénynek a nevezőjébe. Nyilván ez utóbbi csoportba sorolható a egységkörön kívüli, azaz a labilis gyökök. Itt tehát csak a jó gyökökkel egyszerűsíthetünk. Ezt a B plusz polinomba fogjuk eltárolni. Tehát ehhez csoportosítást végzünk, felbontjuk a B-t két polinomnak a szorzatára, ugye az egyik polinom a jó gyököket, a másik polinom a rossz gyököket fogja tartalmazni. Úgy dől el, hogy egy gyök jó gyök vagy rossz gyök, hogy megnézzük, hogy hol van ő. A komplex számsíkon. Itt van a komplex számsíknak a valós tengelye, meg a képzetes tengelye, és van a komplex számsíkon egy egységkör is. Tanári pálya egyik komoly buktatói közé tartozik az egységkörnek a felrajzolása, vagy oktatói pályának. Fogadjuk el ezt tehát egységkörnek. Ugye a stabil gyökök azok az egységkörön belül helyezkednek el, tehát a B plusz minden olyan gyök, ami az egységkörön belül van. És kizárjuk még a negatív valós féltengelyt is. Ez tehát a B plusz. Miért zárjuk ki a negatív valós féltengelyt? Azért zárjuk ki a negatív valós féltengelyt, mert egy olyan átviteli függvény diszkrét időben, amelyiknek egyetlen egy darab pólusa van a negatív valós féltengelyen, annak nem feleltethető meg egy egyetlen egy pólus tartalmazó folytonos idejű átviteli függvény. Ebben most részletesen nem mennék bele, de ezt emiatt zárjuk ki. És az összes többi az a B minuszba tartozik, tehát ez egy ilyen csukott szájú, nem tudom, Pac-Man figura. És ami kívül van, meg a szájában, még belefér, ide, az a B minusz. Hát ezt így tudom illusztrálni. Természetesen mind a tantermi, mind a számítógéptermi gyakorlaton egy ilyen tervezési eljárást végig követnek, vagy saját maguk végig csinálnak, és ott minden egyes ilyen lépést a saját maguk is meg kell, hogy valósítsanak. Ez itt a fólián szövegesen is látszik, tehát a B minusz a nem kiejthető gyököket tartalmaz, ugye ami az egységkörön kívül van, ez labilis pórust eredményezne az R-ben, illetve a negatív valós gyökök, ez nincs elsőfokú ekvivalens folytonos idejű pólus, ami hullámosságot eredményezne a folytonos idejű működésben. Hogyha ezt megtesszük, ezt az egyszerűsítést, akkor felvezethetjük az átalakításokat az alapegyenletbe, tehát átírhatom ezt az alapegyenletet. következőképpen. BM vesző szorozva B minusz, tehát oda kénytelen vagyok belevenni, szorozva A nulla per AM-szer AO, nem nulla, hanem O ez. Itt T-szer B pluszszor B minusz, ugye a faktorizációnak megfelelően. Azt mondtam, hogy ugye a A mellé, és már az R-et a szerint helyettesítjük be, tehát R egyszer B plusz, meg S-szer B pluszszor B minusz, és most már elvégezhetünk egy sereg egyszerűsítést. Ugye a B plusz volt a sárga, tehát vele így tudunk egyszerűsíteni. És a B minusszal pedig a jobb és bal oldal között tudunk egyszerűsíteni. Oké? Ez volt tehát az egyszerűsítés a B-vel. Pontosabban a B plusszal. Haladunk tovább, hogy megoldjuk ezt a modell egyenletet. A következő pont az a típus szám beállítása. Attól még, hogy folytonos időben vagyunk a szabályzási körnek, ugyanúgy van típus száma. Bocsánat, attól, hogy diszkrét időben vagyunk, a szabályzási körnek ugyanúgy van típus száma, mint folytonos időben, nem? A felnyitott kör átviteli függvénye ebben az esetben, kiírom itt az Z-t is, ugye az nem más, mint a B per A szor S per R. Yeah. Tehát az A és az R-nek a gyökei határozzák meg a típus szám. Az integrátor nevű gyöknek a megfelelője diszkrét időben, az a Z egyenlő egy helyen lévő gyök. Ez itt van egyébként az egységkörnek a határán, hiszen ez nem más, mint E ad 0 T. Nem? Azt mondtuk, hogy ez a pólusok átszámítási szabály. Tehát, hogyha mi a típus számot szeretnénk növelni, akkor ebbe a nevezőbe be kell illesztenünk olyan gyököt, amelyik az egy helyen található. Az A az a szakasznak a nevezője, azt nem tudjuk megváltoztatni. Tehát az egyetlen egy lehetőség, hogy ezeket a típusszám növekedést eredményező integrátorokat, egyet vagy többet beillesszünk, az az R-polinóm, tehát még tovább fogjuk ezt az R-polinómot darabolni. Ugye egyszer már beleraktuk a B pluszt, most bele fogjuk rakni még az integrátorokat is. Tehát azt fogjuk mondani, hogy az R az ne csak a R egyet tartalmazza, hanem az R egy az jöjjön úgy ki, hogy az R egy vesző szorozva Z minusz egy, a valahanyadikon, ezt jelöljük L-lel ezt a paramétert, szorozva B plusza. Ugye ez nem más, ez az egész, mint amit korábban R1-jel jelöltünk, és az L az az integrátoroknak a száma, amit be kell vennünk a szabályzóba, hogy elérjük a kívánt típus szám. Ez tehát egy L betű akar lenni. Ez látszik a fólia alján is. Tehát, hogyha a típusszám beállításához szükséges integrátorok száma L, akkor L darab Z egyenlő 1 gyököt fogunk bevenni az R. De azt jelenti, hogy ezt ide beírhatnám. És akkor elérkezett az idő arra, hogy külön válasszuk itt a számlálók és a nevezők egyenlőségét a modell egyenletben. BM vesszőszorozva AU egyenlő T. És a nevező az ők egyenlőségéből pedig az adódik, hogy AM szer AU egyenlő A-szor R1 vesző szorozva Z minusz 1 az L-ediken szorozva B plusz, meg S-szer B minusz, ugye itt az R1-et már behelyettesítettem, az R1 vesző szorozva a megfelelő mennyiségű integrátorral. A szabályzó polinómiai közül itt felfedezhetjük a T-t. Itt az R1 vesszőt, ugye, ami megadja az R-et ezzel együtt. Elrontottam valamit, nem? Hát a B plusszal már leegyszerűsítettünk. És itt van még ez az S. Ez egy egyenlet egy polinómra. Ez egy egyenlet két polinómra. Ez a második, ez egy úgynevezett diophantoszi egyenlet. A diophantoszi egyenlet az a gyűrűkön értelmezett. Gondolom, a gyűrűkre még emlékeznek, meg a testekre is. Ugye a racionális tört függvények azok testet alkotnak, a polinómok gyűrűt. És a diophantoszi egyenlettel például McDonald bácsi farmján lehet találkozni, tehát ő tudja, hogy a lónak 4 lába van, a csirkének 2. Megnézte összesen a farmon, 10 lábat látott, a kérdés az, hogy hány lova és hány csirkéje van. Ugye ez egy diophantoszi egyenlet, nem? A kérdés az, hogy ez megoldható egyértelműen. És itt is teljesen hasonló a dolog, csak nem az egész számokat nézzük gyűrűnként, hanem a polinómokat. Hát ezeket a polinómokat kell meghatározni. És abban a polinómok együtthatói. De haladjunk szépen lépésben. Most, hogy megvan ez a két egyenlet, folytassuk tovább. Most jön ugye a hármas számú lépés. Tehát megvan ez a két egyenlet, ezt letörölhetem. Nem fogunk bele rögtön a diophantoszi egyenlet megoldásába. Először a BM vesző meghatározását nézzük. Ugye ez a modellből hátramaradt paraméter. minél egyszerűbbet szeretnénk, tehát azt fogjuk mondani, hogy ez nem is polinom, hanem ez csak egy konstans. És ezt abból határozzuk meg, hogy a zárt kör erősítése az egységnyi legyen. Tehát ez legyen egy. A statikus erősítést azt úgy kapjuk meg, hogy a K-t a végtelenhez tartatjuk, de az a Z tartományban annak felel meg, hogy a Z-t az 1-hez tartatjuk. Ugye ez a Z transformációnak van egy ugyanolyan végértéktétele, mint a Laplace transformációnak. A Laplace transformáció esetén az S egyenlő 0 volt az, amivel ilyenkor dolgozni kellett. Itt a Z egyenlő 1 eset van. Tehát ebből az adódik, itt a fólia alján látható nagyon egyszerű levezetés szerint, hiszen a egységugrásra adott válasznak a végértéke az így számítható ki. Ugye az AO-val egyszerűsíthetünk egyébként, ebből pedig a BM vesszőt ki tudjuk nagyon egyszerűen fejezni. Oké? Tehát az az AM, polinóm az egy helyen, elosztva a B mínusz polinóm az egy helyen. Egy polinóm az egy helyen, az nem más, mint az együtthatóinak az összege. Ugye tetszőleges polinóm az egy helyen. Oké. Hát akkor most támadjuk meg ezt a Diophantosi egyenletet. Ő az. Egyszerűen annyit írok, hogy ő a D egyenlet, D mint Diophantosi egyenlet. És hogyha a McDonald bácsi farmjára vett példával élünk, akkor onnan is rögtön látszik, hogy csak bizonyos feltételek teljesülése esetén van ennek az egyenletnek egyáltalán megoldása, és csak bizonyos feltételek teljesülése esetén egyértelmű ez a megoldás. Az is előfordulhat, hogy ennek az egyenletnek ennek több megoldása is van. Nem akarok már teljes levezetést megmutatni. Itt azok a feltételek, amelyek biztosítják, hogy ennek a Diophantosi egyenletnek az R1 vessző és az S ismeretlen polinómokra egyértelmű megoldása legyen, azok a együttható polinómok fokszámaira vonatkoznak. Okay, tehát ezek az ismeretlen polinómjaink ebben a Diophantosi egyenletben. És lesznek bizonyos feltételeink rájuk is, meg a többi polinómra is, hogy ez a megoldás létezzen és egyértelmű legyen. Ezekből a feltételekből a fokszámai az összes polinómnak kiadódnak a fólián található képletek szerint. Tehát a D egyenlet egyértelmű megoldhatóságából fokszámfeltételek adódnak. Ugye ez a McDonald bácsi farmja esetében, ahol az egész számokkal gyűrűjén volt ez a Diophantosi egyenlet, ezek oszthatósági feltételek voltak, ugye? Tehát, hogyha minden állatnak páros számú lába van, akkor a jobb oldalon nem lehet páratlan szám. akkor nem fogsz tudni megoldani az egyet. Itt más gyűrűről van szó, polinomok gyűrűjéről, tehát ezek Fokszár feltétele. Itt szerepelnek ezek. Minden fokszám feltételt ki tudunk számolni, hiszen a B minusz fokszáma az adott. Ha megvan a szakasz számlálója, és ott megnéztük a gyökeit, akkor egyértelműen be tudtuk sorolni, vagy a B plusz, vagy a B minusz gyökei közé. Tehát tudjuk, hogy a B minusz az hanyat fokú, ugye annyiat fokú, ahány gyöke neki volt. Tehát tudjuk ezt a számot, és ezeket a képleteket végig tudjuk számolni. Ötödikes is végig tudja számolni, egész számokkal végzett műveletekről van csak szó. Az L, az pedig ugye a kettes számú lépésből kiadódott a típus szám beállításához szükséges integrátorok száma volt. Tehát, hogyha ez megvan, akkor megvannak a fokszámaink, tehát ebből adódik. AN, AU, S, R1 vesző fokszámai adódnak. Igen ám, csak hogy az AM és az AU-nak a gyökeit meg már tudjuk, hogy hol vannak, ugye azok jöttek a modellnek a specifikációjából, tehát ezeket a polinomokat most már számszerűen ki tudjuk számítani. A következő fólián látszik is, hogy hogyan. Tehát tudjuk a S-ből átszámított Z1-et, Z2-t, ZC végtelen, a ZO végtelent. Ezekből össze tudjuk rakni ezeket a polinomokat. Ugye? Tehát az előbb megkaptuk a Z1-2-t, a ZC végtelent az AM-hez, a ZO végtelent az AO-hoz. Most megvannak a fokszámaink. Ki tudjuk számítani a polinomok együtthatóit. Belerakjuk a domináns póluspárt, és még annyiszor rakjuk bele az EC végtelen pólust, amennyiszer kell. Ha az jön ki a fokszám feltételekből, amik biztosítják a Diophantoszi egyenlet egyértelmű megoldhatóságát, hogy az AM-nek a fokszáma az 547, akkor belerakjuk a két darab domináns pólus, és 545 darab multiplicitással belerakjuk az EC végtelen. Ez egy nagyon nagy szám, hát a gyakorlatban ezek a fokszámok, ezek 10 alatt maradnak, 5 alatt maradnak. Az AO polinomba pedig belepakoljuk az ZO végtelent annyiszor, amennyi fokszám kijött. Látszik, hogy ha így állítjuk össze ezeket a polinomokat, akkor ezek a polinomok valóban monikok is lesznek, hiszen a Z legmagasabb kitevőjéhez tartozó együttható az 1 lesz. És az elején mondtuk, hogy ezek a polinómok, ezek legyenek monik polinómok. Tehát ezt tudom mondani, hogy ezek után a 4-es lépés, az a fokszámok meghatározása, Az ötös lépés az az AU és az AM polinómoknak a meghatározása. Ugye ötös lépés jön most, ha jól látom. Hatos lépés borzasztó, hogy könnyen el lehet intézni, hiszen akkor a T-t már meg tudjuk határozni. Hiszen az AU-t azt most meghatároztuk, azt megszorozzuk a BN veszővel, amit itt meghatároztunk. Okay. És utána már csak ezt a diofantoszi egyenletet kell megoldani. Azért azt érdemes észrevenni, hogy ugye itt egy szakasz, egy valódi rendszer szabályozásához most végül is mi mindent használunk fel. Tehát egy szabályzóval kell előállnunk, amit egy számítógépben meg tudunk valósítani. Ezt meg tudjuk valósítani, emögött egy differencia egyenlet van. És ez egy valódi rendszert fog szabályozni. Na de mennyi minden kell ehhez? Mennyi minden ismeret kell ahhoz, hogy átlássuk, hogy ez a végén ezt az egyszerű, tulajdonképpen összeadást és szorzást tartalmazó szabályzót hogyan kapjuk meg? Hát kell hozzá ugye az, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mit értünk azzal, hogy átviteli függvény. Hát egy átviteli függvényéből indulunk ki a szakasznak. Tudnunk kell hozzá a Shannon tételt, nem? Tehát mert mintavételesen valósítjuk meg a rendszerünket. Tudnunk kell, hogy mi az a mintavételezés, tudnunk kell, hogy mi az a nulladrendű tartószer. Nem? Tudnunk kell egyáltalán, hogy mi az a szabályzó, mi az a szabályzási körnek a típus száma, amit be kell állítanunk. Tudnunk kell azt, hogy mi ez a domináns póluspárral történő közelítés. És hát tudnunk kell azt is, hogy mit értünk polinómok gyűrűjén, és hogy egy gyűrűkön értelmezett egyenletet, amit diofantoszi egyenletnek hívnak, hogyan kell megoldani. Hát végül is amögött, az egyszerű szabályzási algoritmus mögött, amiből ebből kiadódik, elég komoly mérnöki tudás áll, még akkor is, hogyha maguk ezek a lépések teljesen szisztematikusak és könnyen végrehajthatóak. Az utolsó lépés az magának ennek a diofantoszi egyenletnek a megoldása lesz, hiszen még két polinóm ismeretlenünk van, az egyik az az R1 vesző, a másik pedig az S. Tehát azt állítom, hogy egy ilyen általános alakban adott polinómok gyűrűjén felírt diofantoszi egyenlet, az visszavezethető egy lineáris egyenletrendszerre, ahol az ismeretlennek vektora az nem más, mint az ismeretlen polinómok együtthatóinak vektora. Ez maradt tehát az utolsó pontként, a diofantoszi egyenlet megoldása, ami nem más, mint a S és az R1 vesző polinómok együtthatóinak a meghatározás. Az S és az R1 vesző polinomok fogszámát, azt már ismerjük a fogszám feltételekből. Hetes pont, ugye? Tehát ez alatt azt értem, hogy az R1 vesző és az S együtthatóit számítjuk. Írjuk fel általánosságban ezt a diophantoszi egyenletet. Ugye ez a polinom lesz a gamma z. Ez a polinom lesz az alfa z. Az R1 lesz az xz. A b minusz lesz a beta z. És az s ez az y z. Y és x az ismeretlene. Ha egyetértenek velem a kollégák abban, hogy az gamma z-t meg tudjuk határozni, hiszen az AM és AO-nak a szorzata, azt már számoltuk. Az A az a szakasz nevezője az ismert. Ha tudjuk, hogy mennyi integrátort akarunk bepakolni a típus szám biztosítására, akkor az L is ismert, tehát az alfa is ismert a korábbi számítások alapján. A B minuszt már meghatároztuk a faktorizációkortól, tehát a beta is ismert. Tudjuk, hogy a monik polinómok választása miatt a gamma az monik, az R1 monik, az alfa is monik, és akik nem monikok, mert számlálók, azok a B minusz és az S. Ez amikor felírtam itt általánosságban ezeket a polinómokat, ez látszik is, hogy az alfának az együtthatói az a kis alfa 1 és így tovább, a z az n-edik ennek a kitevőjének az együtthatója 1, tehát ez valóban monik. Monik még a gamma, ugye ez az AM-nek és az AO-nak a szorzata. És monik még az x, ami az R1 vesző, együtthatója az x. Tehát az ismeretlennek vektora az a x és az y együtthatói, tehát azok úgy állnak elő, hogy egymásra aláírjuk a együtthatókat. És hogy elindulunk az x1-től, x2, és így tovább, egészen az xk-ig. Aláírjuk az y0-át, ugye, ami az y-nak az együtthatója, tehát az s-nek, az y1-et, és így tovább, egészen az yh-ig. És azt állítom, hogy ez egy lineáris egyenlet megoldásaként adódik, ez a vektor, amelynél az együttható mátrix, és ez a vektor nem áll másból értelemszerűen, mint az alfa, a béta és a gamma polinómok együtthatóiból. Így. Sajnos a mai alkalommal a részletes levezetésére erre most már nincs olyan időm, de nagyon könnyű egyébként belátni, hogy ez így van. Ugye az első egyenlet vonatkozik a legnagyobb kitevők egyenlőségére, és így tovább lefele. Ugye a két oldalon egy-egy polinom van, minden egyes kitevőhöz tartozó együtthatók egyenlőségére felírhatunk egy skalár egyenletet, ezeket egymás alá gyűjtjük, akkor egy egyenletrendszert kapunk, és ennek az egyenletrendszernek az együttható mátrixa adódik így. Az együttható mátrix struktúrájáért szeretném felhívni a figyelmet engedelmükkel. Látszik, hogy ez két nagy blokkból áll. Az első blokknak pontosan annyi oszlopa van, ahány együtthatója van az x polinómnak, tehát az R1 vesszőnek, és ez egy úgynevezett töplic blokk. Töplic az egy német matematikus volt. A töplic blokk az olyan, hogy minden átlóban ugyanazok a számok állnak. Tehát innen elindulunk egyessel, és végigmegyünk ez szerint az átló szerint. A fölötte lévő elemek azok mind nullákra jönnek ki, alatta pedig nem találunk más, mint pontosan az alfa polinómnak az együtthatóit. Tehát alfa 1, alfa 1, itt alfa 2, és így tovább. A MATLABban külön utasítás szolgál arra, hogy egy ilyen töplic mátrixot előállíthassunk. És így tovább. Itt legalul pedig az alfa n fog szerepelni. És ami marad, az itt csupa nulla. Ezt követi egy másik töplic blokk, amelyik a y-t szorzó béta polinom együtthatóiból áll. Béta nullával nyitunk. Töplic mátrix, tehát az átlókban azonos elemek állnak. Béta 1, és ez megy egészen béta m. És mellette csupa nulla. Hát kollégák, ugye ez nyilván ez az utolsó sor, elnézést kérem. És itt pedig a gamma polinóm együtthatóit találjuk. Gamma 1, gamma 2, és így tovább. Itt nincs más, mint gamma n plusz k. És az elsőkből, ameddig vannak az alfának együtthatói, azokat kivonogatjuk. És így, ha két ismeretlen polinóm együtthatóit képesek vagyunk meghatározni, és ezzel a tervezést befejeztük, meghatároztuk az R, az S és a T polinómokat. Ebben a bizonyos 7 darab lépésben. Maguk a lépések, azok önmagukban borzasztó egyszerűek, de ahogy már közben utaltam rá, elég széles. Hát tudásmennyiséget használtunk fel, hogy végig tudjunk jutni ezen a tervezési algoritmuson. Tehát ennek köszönhetően bizonyára egy jó szabályzót is kapunk ebben a kétszabadságfokú szabályzónak a képében. Hogy ennek tanulmányozása már a következő előadásra marad. Kérem, ne felejtsék el, még egyszer erre hadd hívjam fel a figyelmét azoknak, akik holnap jönnek gyakorlatra, hogy ugye holnap lesz a cserenap, ennek megfelelően legyenek kedvesek megjelenni, és a mai alkalomra meg köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra!